Bírák könyve 1-től a 7. fejezetig. Mózes vezetésével Isten kivezette a népet Egyiptomból, és elkezdett egy nemzetet formálni belőlük. Mózes halála után Józsué vette át a vezetést, és bevezette őket az ígéret földjére, és ezáltal Isten megtartotta Ábrahámnak tett ígéretét. A Bírák könyve a zsidók történelmének következő periódusáról szól. Ezután 13 különböző bíra vezette Izraelt, akik döntéseket hoztak az emberek ügyes-bajos dolgaiban, de az emberek valójában nem hatalmazták fel őket az ország teljes vezetésére. Ők egy köztes időszakot töltöttek be Józsué vezetése és a monarchia megalapítása között, amikor aztán Saul lett Izrael első királya. A teokrácia nem volt sikeres, mert az emberek nem vetették alá magukat Isten vezetésének. A Bírák könyvében megfigyelhetünk egy állandóan visszatérő, tragikus folyamatot. Amikor a nép háború nélkül áldások közepette élt, akkor más istenekhez, Baálhoz, Astarothoz és a kánaániak többi isteneihez fordult. Emiatt Isten az ellenségeik kezébe adta őket, akik elnyomták és sanyargatták őket. Ekkor az Úrhoz kiáltottak, és az Úr egy bírát küldött segítségükre, aki megszabadította őket az elnyomás alól. Amikor ez a bíra meghalt, akkor ismét a régi kerékvágásba, az idegen istenek imádásába estek vissza. Szomorú és tragikus elbukások sorozata az egész, mert nem tudtak hosszabb ideig megmaradni Isten tiszteletében és imádatában. Történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az Urat. Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Józsué könyve úgy ért véget, hogy még igen sok terület maradt elfoglalatlanul, mert nem űzték ki teljesen az ellenségeiket, és nem vették teljesen birtokba mindazt, amit Isten nekik megígért. Az Úr ezt mondta, Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Júda területe Jeruzsálemtől délre terült el, Simeon pedig tőlük még délebbre található. Akkor Júda ezt mondta testvérének Simeonnak. Vonulj fel velem együtt a nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled fogok menni majd a neked kisorsolt területre. És Simeon elment vele. Júda felvonult, az Úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perízieket, és megverték őket Bezeknél 10 000 embert. Ott találták Bezekben Adoni Bezeket is, harcoltak ellene, és megverték a kánaániakat meg a perízieket. Adoni Bezek futásnak eredt, de ők üldözőbe vették, elfogták és levágták a keze hüvelykújjait, meg a lába nagy ujjait. Akkor ezt mondta Adoni Bezek. 70 király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek a kezéről én vágattam le a hüvelykújjakat és lábáról a nagy ujjakat. Ahogyan én cselekedtem, úgy fizetett meg nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg. Adoni Bezek azt jelenti, hogy Bezek ura. Az írás azt mondja, hogy ki mint vett, úgy arat. Azután Jeruzsálem ellen harcoltak Júda fiai. Elfoglalták, lakosait kardélyre hányták, a várost pedig lángba borították. Azután lementek Júda fiai, hogy harcoljanak a hegyvidéken, a délvidéken és a Sefála alföldön lakó kánaániak ellen. Majd a Hebronban lakó kánaániak ellen ment Júda. Hebron neve azelőtt Kirját Arba volt. Megverték Sesájt, Ahimant és Talmájt. Onnan Debír lakói ellen ment. Debír neve azelőtt Kirját Széfer volt. Akkor ezt mondta Káleb. Aki megveri és elfoglalja Kirját Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül. Otniel Káleb öccsének, Kenaznak a fia foglalta azt el, és így nekiadta a lányát, Akszát feleségül. Az első fejezet következő részében olvashatunk egy történetet arról, hogy miként adta neki Káleb a felső és az alsó forrásokat Júdában. A 21. verstől pedig ezt olvassuk. De a jebusziakat, Jeruzsálem lakosait nem üzték el Benyámin fiai, ezért laknak a jebusziak Benyámin fiaival együtt Jeruzsálemben még ma is. Felvonult József háza is Bétel ellen. Az Úr velük volt. József háza kémeket küldött Bételbe. A város neve azelőtt Lúz volt. Az előrszök megláttak egy férfit, aki a városból jött ki, és ezt mondták neki. Mutasd meg nekünk, hogy hol lehet bejutni a városba, és mi irgalmasak leszünk hozzád. Amikor megmutatta nekik, hogy hol lehet bejutni a városba, a városlakóit kardélre hányták, de azt a férfit és egész nemzetségét elbocsátották. Az a férfi pedig elment a hettiták földjére, várost épített és elnevezte Lúznak. Ez annak a neve még ma is. De Manassé nem tudta birtokba venni Bét-Seánt és falvait, Tanakot és falvait, Dor lakosait és falvait, Jibleám lakosait és falvait, Megidó lakosait és falvait. A kánaániaknak sikerült ott maradniuk ezen a földön. De amikor Izrael megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Efraim sem űzte ki a Gézerben lakó kánaániakat, ezért a kánaániak ott laktak közöttük Gézerben. Zebulon sem űzte ki Kitron lakósait, sem Nahalol lakósait, ezért a kánaániak ott laktak közöttük, de robotmunkások lettek. Ásér sem űzte ki Akkó lakósait, sem Szidón lakósait, sem pedig Ahláb, Akzib, Helbá, Afik és Rehób lakósait. Ezért az Aserhoz tartozók ott laktak a kánaániak között, az ország lakosai között, mert nem űzték ki őket. Mindezek a sorok egy befejezetlen győzelemről szólnak. Isten elmondta nekik, hogy amikor bejönnek a földre, akkor teljesen pusztítsák ki az ott lakókat, ne kössenek velük békét, ne éljenek velük egymás mellett békességben. Ők pedig nem engedelmezkedtek, hanem így okoskodhattak. Ha megengedjük, hogy ezek itt maradjanak, akkor kölcsönösen erősíthetjük egymást, és békességben élhetünk egymás mellett, miközben ők a szolgáink lesznek, fát vágnak nekünk, betakarítják a termésünket, felépítik a házainkat, használjuk hát ki őket. És bármilyen logikusnak is tűnik egy ilyen okoskodás, akkor is hibás, ha Isten parancsa ellen szól. Gyakran úgy tűnik, hogy amit Isten parancsol, az nem szolgálja a mi javunkat, és sokszor látjuk úgy, hogy mi Istennél jobb tervet tudunk kiokoskodni. Ugyanúgy esünk bűnbe, mint Izrael gyermekei, hogy azért nem engedelmezkedünk teljesen az Úrnak, mert nem értjük, hogy Isten miért parancsolta ezt vagy azt. Isten minden parancsolatának megvan a maga oka. Akár értjük, akár nem, fontos, hogy engedelmezkedjünk, mert végül mindig rá fogunk jönni, hogy Isten az első perctől kezdve tudta, hogy miről beszél. A többi nép teljes kiirtására vonatkozó parancs nagyon keménynek és kegyetlennek tűnik. Talán ez volt az oka annak, hogy nem engedelmezkedtek, de ezzel nagy bajba sodorták a saját gyermekeiket és későbbi leszármazottaikat. Állandó problémát okoztak azzal, hogy nem hallgattak az Úr szavára. A második fejezetben ezt olvassuk. Az Úr angyala fölment Gilgából Bokimba, és ezt mondta. Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és ezt mondtam. Nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le az oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam, nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték el ezt a helyet Bokimnak. És áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Bokim azt jelenti, hogy siratók. Az Úr angyala figyelmeztette őket, hogy az Úr nem szegi meg a szövetségét soha, de ők már is megtették ezt. Isten mindig betartja az ígéret ráeső részét, és az ember az, aki felrúgja ezt a szövetséget. Senki sem mondhatja azt, hogy Isten megszegte a velem kötött szövetségét. Miután az Úr angyala figyelmeztette őket, az emberek sírtak, áldozatot mutattak be, de nem változtak meg. És ez sok emberre nagyon is jellemző manapság. Sírnak, de nem változnak meg, így a megbánásuk nem sokat ér. Hatalmas különbség van a szomorúság és az igazi megbánás között. Sokan igazán sírnak szomorúságukban, de ez nem mindig jelenti azt, hogy meg is bánják. Gondolom, hogy a börtönben levő emberek mindegyike sajnálja, hogy oda került, de nem biztos, hogy azt sajnálja, amit elkövetett, hanem csak azért sajnálkozik, hogy elkapták. Sokan csak a büntetés miatt sírnak, de nem bánják meg, amit tettek, és miután kiengedik őket, ott folytatják, ahol azelőtt abba hagyták. Izrael gyermekei is sírtak, de mindez csak felszínes érzelgősség volt, mert miután befejezték a sírást, ugyanazt kezdték tenni, mint azelőtt. Nem üzték ki az ellenségeiket, és ezután sem engedelmeskedtek Isten hangjának, és minden ugyanúgy folytatódott, mint azelőtt. Egy külső vallásosság jellemezte őket, de a valóságban nem bánták meg bűneiket, és nem is változtak. Az országban élő emberek valóban tüskékké váltak számukra, és hamarosan az ő isteneiket kezdték imádni, és ez állandó bajt okozott nekik történelmük következő szakaszában. Később Jeremiás így kiáltott az emberekhez. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket? Pedig azok nem is istenek. De népen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Isten így siratta Izraelt mindazért, amit az atyáik elmulasztottak. Megóvhatták volna a nemzetet attól a megszámlálhatatlan nyomorúságtól és bajtól, de engedetlenségük megnyitotta az ajtót egy nehézséggel teli jövő számára. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az Urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbevitt. Azután meghalt Józsué Nun fia, az Úr szolgája 110 éves korában, és eltemették öröksége területén, Timnát-Herezben, az Efraim hegyvidékén, a Gász hegytől északra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért végbevitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. Elhagyták az Urat, és a Baált meg az Astarótot tisztelték. Tragikus, hogy a szülők nem voltak képesek átadni gyermekeiknek Isten erejének és munkálkodásának megtapasztalását. Az új generáció nem ismerte Jehovát, és az ő munkálkodását sem az előző generáció életében. A Páska célja az volt, hogy évente visszaemlékezzenek arra, hogy Isten milyen hatalmas módon mentette ki őket az egyiptomiak kezéből. A Páska ünnep során olyan kérdések voltak beiktatva, amelyeket a gyermekek kérdeztek meg, és ez a szüleiknek lehetőséget adott arra, hogy felelevenítsék Isten hatalmas erejét. Miért különbözik ez az este a többitől? És itt volt a válasz lehetősége. Nyilván még a Páska megünneplését is abbahagyták, és hiába mondta nekik az Úr, hogy adják mindezt át a gyermekeiknek, a szülők nem voltak hűségesek abban, hogy Isten igazságát átadják nekik. Tragikus, hogy Isten hatalmas munkálkodása nagyon ritkán folytatódik a második generációban. Valaki egyszer nagyon találóan azt mondta, hogy Istennek nincsenek unokái. Nem lehet távoli kapcsolatunk Istennel, minden embernek saját, személyes kapcsolata kell legyen vele. A szüleimnek Istennel való kapcsolata nem lehet elég számomra, és az én kapcsolatom nem lehet elég a gyermekeim számára. Nagyon fontos, hogy átadjuk a gyermekeinknek Isten erejét és munkálkodásait, hogy ezek alapján ők maguk alakíthassák ki saját kapcsolatukat Istennel azért, hogy miután mi elmentünk, ők maguk folytassák az Istennel való kapcsolataik ápolását, és majd ők is átadhassák mindezt a gyermekeiknek. A nagy gazdasági válság idején nem volt könnyű gyermekkorunk, és sok mindentől megfosztott ez minket. Az érdekes az, hogy mi szeretnénk megóvni a gyermekeinket attól, hogy nekik is nélkülözniük kelljen. A tragikus viszont az, hogy mivel a gyermekeink ebben a jóléti társadalomban nőnek fel, Sohasem fogják megtudni azt, hogy milyen nagy öröm és áldás Istenben bízni azért, hogy legyen vacsoránk, hogy imádkozni kell egy pár cipőért, és hogy Istenben kell bízni, hogy kifizethessük a lakbért. Meg akarjuk óvni őket ezektől a nehézségektől, de ezeknek mégis hatalmas jelentősége volt, mert így megtapasztalhattuk Isten hűségét, és azt, hogy ő mindig betölti szükségleteinket. Szülőként mi vagyunk a felelősek azért, hogy a gyermekeink életében megalapozzuk Isten munkájának és erejének megértését, mert hatalmas erők akarják megszerezni a figyelmüket, szeretetüket és imádatukat. Ha mi nem rakjuk le Isten biztos alapjait a szíveikbe, akkor akárcsak Izrael gyermekei készek lesznek elfordulni Istentől, és Baált, Astarótot és a többi világ Istent fogják tisztelni. Föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségeknek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Isten szavának hűségét észben kell tartsuk, mert ahogy megtartja az áldásokra vonatkozó ígéreteit, úgy az átkai is be fognak következni. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek. Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel, és megáltalkodott magatartásukkal. Ez a bírák könyvének rövid összefoglalása volt. A ciklusok újból és újból megismétlődnek, és azt kérdezhetjük, hogy vajon mikor tanulják már meg ezek az emberek a leckét? Ilyenkor föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta. Mivel ez a nép megszegte szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott a szavamra, én sem űzök ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt. Vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak őseik, vagy pedig nem? Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem űzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezében. Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az Úr, hogy próbára tegye velük Izraelt, mindazokat, akik már nem tudtak a kánaáni harcokról. Azért is, hogy Izrael fiainak az újabb nemzedékei megismerjék, és hogy megtanítsa hadviselése azokat is, akik azelőtt nem ismerték azt. Ezek voltak: a filiszteusok öt fejedelme, az összes kánaáni, a szidóniak és a híviek, akik Libanon hegyvidékén laktak, a Baál-Hermon hegyétől a Hamádba vivő útig. Ott voltak, hogy próbára tegye velük Izraelt, és megtudja, hogy hallgatnak-e az Úr parancsolataira, amelyeket őseiknek parancsolt Mózes által. Izrael fiai tehát ott laktak a kánaániak, a hettiták, emóriak, periziek, híviek és jebusziak között. Lányaikat feleségül vették, a maguk lányait pedig azoknak a fiaihoz adták, és azok isteneit tisztelték. Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről az Úrról, és a baálokat meg az aserákat tisztelték. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Kusán Risataimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael fiai 8 évig szolgálták Kusán Risataimot. Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Otniélt Káleb öccsének, Kenáznak a fiát. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kusán Risataimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kusán Risataimmal. Azután béke volt az országban 40 esztendeig. Ez a 40 év valószínű, hogy egy kerekített szám, mert újból és újból elő fog fordulni. Ez körülbelül egy generációnyi idő, mert amikor a bíra meghalt, akkor ismét visszakerültek az istentelenségeikbe. Akkor meghalt Otniel, Kenász fia. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az úr, ezért az úr hatalmassá tette Eglont, Moáb királyát Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az úr. Ez összefogott Ammon fiaival és Amálékkal, elment, megverte Izraelt, és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont, Moáb királyát. Ekkor Izrael fiai az úrhoz kiáltottak segítségért, és az úr szabadított támasztott nekik. A benyámini Éhudot, Gerá fiát, aki balkezes volt. Izrael fiai vele küldték el az adót Eglonnak, Moáb királyának. Ehud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt a ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglonnak, Moáb királyának. Eglon igen kövér ember volt. Miután Ehud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vívő népséget. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál levő bálványszobroktól, és ezt mondta. Titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt, csitt! És kimentek előle mindazok, akik mellette álltak. Ehud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös külön szobájában ült. Ehud ezt mondta. Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor az fölkelt a trónról. Ehud pedig benyúlt bal kezével a ruhája alá, kirántotta kardját a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a hál körülfogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából. Majd kiment a hátsó bejáraton. Miután kiment Ehud az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait, és bezárta. Alig hogy kiment, jöttek a szolgák, de mikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot, és kinyitották. És íme uruk ott feküdt a földön holtan. Ehud azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a bálványszobrok mellett elhaladva Szeirába ment. Amikor megérkezett, megfújta a kürtöt az Efraim hegyén. Izrael fiai pedig az ő vezetésével lementek a hegyről. Ezt mondta nekik. Kövessetek gyorsan, mert az úr kezetekbe adta az ellenségeteket, Moábot. Elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor mintegy 10 000 moábi embert, csupa jól megtermett, erős férfiakat, nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodnia azon a napon Izrael keze alatt. És béke volt az országban 80 esztendeig. Utána Samgár Anát fia következett, aki 600 filiszteus férfit vert szét egy ökörösztökével. Ő is megszabadította Izraelt. Samgár volt Izrael harmadik bírája, és csak annyit tudunk róla, hogy kemény fickó lehetett, mert az ökröket noszogató pálcával 600 filiszteus tölt meg. A 4. fejezet első versében ismét a régi történet. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az úr. Ezért odaadta őket az úr Jabinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hacorban uralkodott. Hadseregparancsnoka Szisera volt, aki Haroset Goyimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az úrhoz, mert Jabinnak 900 vasharci kocsija volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Hacor egy nagy város volt a Galileai tengertől északra, onnan körülbelül 80 kilométerre. Naftáli és Zebulon törzsei területén volt ez a város. Abban az időben Debora prófétanő Lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Vannak olyan férfiak manapság, akik ki akarják zárni a nőket mindenféle szolgálatból, de Isten nem zárta ki őket még olyan fontos pozícióból sem, hogy Izrael felett bíráskodjanak. Debora pálmája alatt szokott tartózkodni Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidékén, és ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. elküldött Bárákért, Abinoán fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr Izrael istene. Menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftali fiai és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kison patakjához Sziszerát, Jabin hadsereg parancsnokát, harci kocsiaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki. Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte. Szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Sziszerát. Nem csoda, hogy Isten egy nőt tett meg bírává, mert olyan férfiak éltek akkor, akik nem tettek volna semmit anélkül, ha egy nő nem jön velük. Nem voltak igazi férfiak. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10 000 ember vonult a nyomában. Vele ment Debóra is. A kéni Héber külön vált a kéniektől, Mózes sógorának, Hobábnak a fiaitól, és Kanaim tölgyeseig sátorozott, amely Kedes mellett van. Mózes apósa és annak családja is Izrael gyermekeivel jött, és Héber is közülük való volt. Amikor jelentették Sziszerának, hogy Bárák, Abinoán fia felvonult a Tábor hegyére, Sziszera a Kison patakjához vezényelte összes harci kocsiját Haroset Goimból, a 900 vas harci kocsit és egész hadi népét. Akkor ezt mondta Debóra Báráknak. Támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Sziszerát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a Tábor hegyéről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig megzavarta Sziszerát összes harci kocsijával és egész táborával együtt Bárák fegyvere előtt annyira, hogy Sziszera leugrott hadiszekeréről és gyalog futott el. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat és a tábort egészen Haroset Goimig. Sziszera egész tábora elpusztult fegyver által, egyetlen ember sem maradt meg. Sziszera gyalog futott Jáelnak, a kéni Héber feleségének a sátráig, mert béke volt Jabin hadszor királya, és a kéni Héber háza népe között. Jáel kijött Sziszera elé, és ezt mondta neki. Térj be, uram, térj be hozzám, ne félj! Betért hozzá a sátorba, és ő betakarta egy takaróval. Sziszera ezt mondta neki. Adj innom egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Erre az asszony kinyitott egy teljes tömlőt, inni adott neki, és betakarta. A jó meleg tej elaltatja az embert. A férfi ezt mondta neki. Állj a sátor nyílásához, és ha jön valaki, és azt kérdezi tőled, van-e itt valaki, mondd, hogy nincs. Ekkor Jáel, Héber felesége, fogott egy sátorcöveket, kezébe vette a pörőt, halkan bement hozzá, és beleverte a cöveket a halántékába úgy, hogy odaszegezte a földhöz. Sziszera ugyanis mélyen aludt, mert fáradt volt. Így halt meg. Amikor Bárák Sziszerát üldözve odaért, Jáel kiment elé, és azt mondta neki. Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement hozzá, és Sziszera ott feküdt holtan a cövekkel a halántékában. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, Kánaán királyát Izrael fiai előtt. Izrael fiainak a keze ezután mind jobban ránehezedett Jábinra, Kánaán királyára, míg csak el nem pusztították Jábint, Kánaán királyát. Azon a napon így énekelt Debóra és Bárák, Abinoán fia. Feltámadt az életked Izraelben, önként fölkelt a nép, áldjátok hát az Urat! Halljátok, királyok, figyeljetek, fejedelmek! Én most az Úrnak éneket mondok, zsoltárt zengek az Úrnak, Izrael istenének. Amikor Széirből kijöttél, Uram, amikor Edom mezein lépdeltél, rengett a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek az Úr színe előtt, még a Sínai is, Izrael istenének az Úrnak a színe előtt. Anát fia Samgár idejében, Jáel idejében kihaltak az ösvények, akik útra keltek, rejtett ösvényeken jártak. Ebből tudjuk meg, hogy milyen félelemben élhettek az emberek azokban az időkben, hiszen annyira elnyomták őket az ellenségeik, hogy nem mertek a főutakon közlekedni, nehogy kirabolják őket. Hiányzott a vezetés, hiányzott Izraelből, míg nem fölkeltem én, Debóra, fölkeltem én, Izrael anyjaként. Új isteneket választottak, de aztán folyt is a harc a kapuknál, ám pajzs meg dárda nem volt látható a 40 000-nél Izraelben. Szívem Izrael vezetőjé, akik önként keltek föl a népből. Áldjátok az Urat! Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök vagy úton jártok, emlegessétek! Pásztorok hangján az itatóvájuknál ott csendülnek fel az Úr igaz tettei, vezetésének igaz tettei Izraelben. Így vonult a kapukhoz az Úr népe. Serkeny, serkeny föl, Debóra, serkeny, serkeny, mondj éneket! Kelj föl, Bárák, fogd fogjaidat, Abinoám fia! Így jött a dicső maradék, jött az Úr népe a hősökkel hozzám. És így tovább folytatódik a győzelmének arról, hogy Isten miként mentette ki őket az ellenség kezeiből. A kérdés is elhangzik, hogy vajon miért nem jött a többi törzs segítségükre. De Zebulon halált megvető bátorságú nép, meg Naftáli is a mezőség magaslatain. Királyok jöttek, harcoltak, ugyancsak harcoltak Kánaán királyai Tanaknál, Megiddó vizénél, de egy darab ezüstöt sem vehettek el. Az égből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak Sziszerával. A Kison patakja elsodorta őket, az őszi patak Kison patakja. Folytasd lelkem, teljes erővel! Hogy csattogtak a lovak patái, amikor vágtattak vágtató csődörei? Isten az ő oldalukon harcolt, és egy árvíz mosta el a harci kocsikat Megiddónál. Átkozzátok Meroszt, mondta az Úr angyala, átkozva átkozzátok lakóit, mivel nem jöttek el segíteni az Úrnak a hősök között. Merosz átka a semmit tevés átka volt. Ez egy semleges állapotra utal, amikor félrevonulva nem ajánljuk fel magunkat Isten munkájára. Tragikus, hogy sokan ma is ebben a bűnben járnak. Nem avatkoznak be, hanem kivonják magukat. De Isten hatalmas dolgokat akar végezni a mai világban is. Ő embereket választott ki az ő munkának elvégzésére, és amikor Isten hív minket, akkor a mi felelősségünk válaszolni a hívására. Ha nem válaszolunk az ő hívására, és nem segítjük az Urat abban, hogy elvégezze a munkáját, akkor átok alatt leszünk. Isten nélkülünk is el tudja végezni, amit akar, de mégis minket választott arra, hogy munkálkodjon a világban. Mordekaj azt mondta Eszternek, hogy ha nem lépsz közbe, akkor a szabadításuk mástól jön el, de te vesztes leszel. Az biztos, hogy Isten meg fogja menteni a népét, és el fogja végezni a munkáját, de ha nem segítünk neki, ez keserű átok lesz ránk nézve. De áldott asszony Jáel, a kéni Héber felesége, legáldottabb a sátorlakó asszonyok között. Vizet kértek, sőt tejet adott, díszes csészében tejszínt hozott. Kezével a cövekért nyúlt, jobbjával a súlykolószer számért. Ütötte Sziszerát, szétzúzta a fejét, betörte, átfúrta halántékát. Lába elé roskadt, elesett, elterült, lába elé roskadt, elesett, ahová leroskadt, ott esett el élettelenül. Az ablakon át kinézett, jajgatott Sziszera anyja a rostélyon át. Miért késik annyit, miért nem jön harci kocsia? Miért gurulnak olyan lassan hadiszekerei? Legbölcsebb udvarhölgye válaszol, ő meg ismétli magában szavait. Talán zsákmányt leltek, s osztozkodnak rajta. Egy vagy két rabnő is jut minden férfinak. Tarka ruha a Sziszera zsákmánya, tarka ruha a zsákmánya, egy vagy két tarka festett kendőt hoz a nyakamra zsákmányul. Így veszten el, Uram, minden ellenséget. De akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a kelő nap az ő erejében. És béke lett az országban 40 esztendeig. Ennek az éneknek az volt a célja, hogy a nép emlékezzen Isten szabadító erejére. Az ének maga sokkal tovább megmarad, mint az eseményre való emlékezés, mert gyakran csak azért éneklik, mert tetszik a dallama. A 6. fejezetben ezt olvassuk. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre, Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyet készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midján miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midján miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országukat, és ezt mondtam nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjein laktok. De nem hallgattatok szavamra. A midjániak és az amálékiak nagyon sokan voltak. Gáza a földközi tenger mellett van az ország legdélibb csücskében, és mire odaértek, már keresztül gázoltak az országon, és elvették az egész termésüket. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, ami az Abiézer nemzetséghez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszít bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Gyakran megtörténik, hogy Isten elhív minket, megmutatja nekünk, hogy mi a szándéka velünk, és mi azonnal beadjuk a felmondásunkat. Istenem, én nem tehetem ezt meg. Hogyan tehetném ezt meg? Mózesnek is azt mondta az Úr, hogy menjen be a fáraóhoz, és mondja meg neki, hogy engedje el az ő népét. Mire Mózes ezt felelte. Hogyan mehetnék én be a fáraóhoz? Nem tudok jól beszélni. Jeremiásnak pedig azt mondta az Úr. Elhívtalak, hogy királyok előtt szólj. Mire Jeremiás így válaszolt. Uram, hogyan szólhatnék én királyoknak? Fiatal vagyok, és senki sem fog rám hallgatni. Gedeonnak pedig ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Téves címre jöttél, Uram, nem én vagyok a megfelelő erre a feladatra. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek. És ez minden sikeres szolgálat kulcsa. Érdekes, hogy gyakran Isten munkáját akarjuk végezni úgy, hogy nem Isten irányítja azt. Ezért van az, hogy amikor Isten elmondja, hogy mit akar megtenni rajtunk keresztül, akkor elbátortalanodunk, mert mi már gyakran próbálkoztunk saját erőnkből, és elbuktunk. De meg kell tanuljunk az Úrral együtt dolgozni. A tanítványok egész éjjel haláztak, de semmit sem fogtak. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Nagy a különbség a szolgálat, valamint az Úr irányítása alatt levő szolgálat között. Amikor az Úr is ott van, akkor ő meg tudja tölteni a hálót, és sikeressé tudja tenni a dolgot. Ugyanazt a munkát végezheted ugyanolyan módon, és az Úr nélkül üres hálókat húzogatsz, de abban a pillanatban, amikor az Úr melléd áll, a háló megtelik. Minden sikeres keresztény szolgálat kulcsa ebben az egy versben van. Majd én veled leszek. Fel kell ismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy az Úr velünk legyen, mert mi magunk nem fogjuk tudni elvégezni a munkát. Minden szolgálatomban az Úr vezetésére kell támaszkodjak. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Gedeon óvatos fickó volt, biztosra akart menni, és ebben semmi hiba nincs. Isten tiszteletben tartja az őszinte kételjeinket. Szerintem van olyan őszintesség nélküli kétely, amit viszont nem lehet tisztelni. Egyesek már a kérdést is úgy teszik fel, hogy előre tudni lehet, nem a válaszra kíváncsiak, hanem vitatkozni akarnak. Meg sem akarják hallgatni a választ. Mások őszintén kérdeznek, mert valóban választ keresnek. És csak ezekre érdemes válaszolni. Bölcs dolog pontosítani azt, hogy valóban az Úr szólt-e hozzánk. Sokan túl hamar indultak el, mert érzelmeikre, vízióikra, előérzeteikre támaszkodtak, és ezért sokszor nyomorúságos helyzetbe kerültek. Ha valamiféle vad dologra hívott el Isten, bizonyosodjatok meg, hogy valóban ő szólt hozzátok. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta. Itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. Érdekes, hogy az oltárnak ezt a nevet adta, az Úr a békesség. Pedig életének legnagyobb harcára készült. Azért nevezte el így hitből, mert ő már a harcokon túli békességet látta, amelyet az Úr megfogadni nekik. Mi is a konfliktusokon túli, Isten által megígért békességre kell tekintsünk. Ő a legnagyobb problémák közepette is békességet tud adni. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjai. Ebből láthatjuk, hogy Gedeon apja bálványimádó volt. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárt lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak. Vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták. Gedeon, Joás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Joásnak. Hozd ki a fiadat! Meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Joás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele. Ti akartok perelni a Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. Az izraeliek majdnem megölik Gedeont azért, mert ledöntött egy pogány Isten szobrot. Joás pedig rámutat erre, és megkérdezi, hogy minek véditek ezt a pogány Istent. Ha ez egy Isten, akkor megvédi magát. Ti nem kell egy Istent megvédjetek. És hányszor próbáljuk mi is megvédeni Istent az ellenség támadásaitól? Próbáljuk bizonygatni az ő létezését. De ő meg tudja magát védeni, nincs szükség arra, hogy én védjem meg őt. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbálnak, mivel azt mondták, pereljen vele a Baál ezért, amiért lerombolta az oltárát. Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Asérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek. Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjúfürt maradt száraz, és az egész föld pedig harmatos lett. Emiatt sokan ilyen kis lehetőségeket ajánlanak fel Istennek, és ha ezek teljesülnek, akkor azt mondják, hogy ez az Úr szava volt. Például, ha 10-ig felhívnak, akkor tudni fogom. Ha az általuk kiadott feltétel teljesül, akkor azt mondják, hogy Isten szólt a szívükhöz. De én nem nagyon hiszek ezekben a feltételes játszmákban. Az ótestamentumi időkben sok módszer volt arra, hogy megtudják az emberek Isten akaratát. Az egyik a sorsvetés volt, amely még az Új Testamentumban is előfordult, amikor Júdás helyére sorsvetéssel hozták be Mátyást a tanítványok. Mindez viszont a Szentléleknek az egyházra való kiöntése előtt történt. Ezután már sehol sem olvashatunk arról, hogy sorsvetéssel vagy feltételek szabásával próbálták megtudakolni Isten akaratát. Úgy tűnik, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a Szentlélek irányítani kezdte az egyház tevékenységeit, sokkal nagyobb bizonyossággal lehetett megállapítani Isten akaratát. Pál ezt mondta. Jónak látta a Szentlélek, és mi is. Miután ilyen világosan vezetett a Szentlélek, úgy tűnik, hogy a továbbiakban nem volt szükség semmiféle kétes kimenetelű feltételek teljesülésére. Én személyesen nem szeretek feltételeket szabni, mert nem vagyok biztos abban, hogy ezt ma is így kell tenni, de végül is mindenki eldöntheti, hogy hogyan akarja használni ezeket a módszereket. Végül is, ha bármiféle módon bizonyosságot szereztek az ő akaratáról, akkor az a jó módszer. Mindnyájan egyéni módon kapcsolódunk Istenhez, nincsen kizárólagosan egyetlen jó minta erre. A 7. fejezet így kezdődik. Korán reggel fölkelt Jerubbál, azaz Gedeon egész népével, és tábort ütött a Harót forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móré halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van. Ebben a pillanatban 135 ezer midjáni állt szemben, 32 ezer harcossal Gedeon csapatában. Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Isten attól tartott, hogy az emberek az ő munkájával kezdenek majd dicsekedni. Isten munkálkodni akar, de a dicsőséget is ő akarja learatni, és nem akarja, hogy az emberek a munkálkodás eszközeit dicsérjék, hanem őt magát. Ha most a midjániakat a 32 ezres csapat kezébe adná, akkor ezek elkezdenének dicsekedni a győzelmükkel. Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára. Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 ezer ember, és csak 10 ezer maradt ott. Istennek jó oka volt arra, hogy megszabaduljon a rettegőktől, mert nem jó, ha egy harcmezőre félelemmel teli emberekkel indul, hisz a harc hevében bepánikolnak és menekülni fognak. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr. Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem őket próbára ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled, de akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazok kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel Purával a táborhoz. Hallgass meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz és rámersz támadni a táborra. Lement át legényével Purával egészen a tábori előőrsökig. Midján, Amálék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad, tevéiknek nem volt se szeri, se száma, annyian voltak, mint a tengerpartján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt, felfordította és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába és azt mondta. Keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. Gedeon 3 bizonyságot szerzett. Először az angyallal kapcsolatban, majd a gyapjú, és most végül Isten még egyszer megerősíti az elhívását. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy-egy üres cserépfazekat és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik. Rám figyeljetek és aszerint cselekedjetek. Amikor elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok. Az Úrért és Gedeonért! Amikor Gedeon és 100 ember a tábor széléhez érkezett a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek és kiáltoztak. Fegyverre, az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét-Sittáig, Szerera felé, az Ábél-Meholái partig, Tabát fölött. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftáliból, Áserből és az egész Manasséből, és üldözőbe vették Midjánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel. Jöjjetek le Midján elé, és foglaljátok el a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Betbaráig. Fegyverbe szólították az efraimiakat mind, és elfoglalták a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Betbaráig. Elfogták Midján 2 vezérét, Órebet és Zeébet is, és megölték Órebet az Óréb szikláján, Zeébet pedig a Zeébi présháznál ölték meg. Azután üldözték Midjánt, Óreb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. A mai leckénkből fontos megjegyeznünk, hogy Isten munkálkodni akar, és a mi segítségünket kéri. Ha nem veszünk részt Isten munkájában, akkor átkot vonunk magunkra. Amikor Isten munkálkodik, akkor ő akarja ezért a dicsőséget, és nem akarja, hogy mi arassuk le azt. Ezt mégis az emberek gyakran megteszik. Ezért aztán Isten olyan lehetetlen módokat választ, hogy munkálkodásainak eszközei nevetségesek lesznek, és itt csak Istennek lehet adni a dicsőséget, hisz nyilvánvalóvá válik, hogy ő végezte a munkát. Tanuljuk meg Istent szolgálni, és ne forduljunk más Istenek felé. Amíg Istent keresitek, ő meg fog áldani titeket, de ha megtagadjátok őt, akkor ő is meg fog tagadni titeket, és fogságba kerültök az ellenség elnyomása alá. Mi magunk okozzuk a saját problémáink nagy részét, mert megtagadjuk Istent, és ez bajt hoz a fejünkre. Járjatok az Úrral, hogy végezhessen az ő munkát rajtatok keresztül, hogy mások is megtapasztalhassák Isten szeretetét.